Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet Isten igéjével. Az odafelvalókkal törődjetek ne a földiekkel, mert ha meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben, akkor amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Isten igéje a Lukács evangéliuma 14. fejezetének 15-től 24-ig terjedő verseiben. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt az urának. A házúra megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még mindig van hely. Akkor az úr ezt mondta szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam, mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Isten, tegy áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Istenünk dicsőségére, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk ezért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az együttlét, a közösség örömét. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy megtelhetett a templom, és kérünk téged, Urunk, hogy hadd teljék meg a mi szívünk is te veled. De azt kell vallanunk, elmondanunk neked, Urunk, hogy már sok minden van ebben a szívben. Ott van benne rengeteg aggodalom, talán a jövő hét miatt, a munkáink miatt, talán valamilyen betegség, valamilyen baj miatt. Talán feszültek vagyunk mindazok a dolgok miatt, amelyekről nem is tudunk, hogy mi vár ránk, mert a jövő a te kezedben van, de előre félünk tőle. Talán az itt lévő fiatalok, gyermekek aggódnak, hogyan fog menni a jövő héten az iskola, milyenek lesznek a dolgozatok. És te látod, Urunk, hogy kinek-kinek mi van a szívében, a gondolataiban. Most azért könyörgünk, Urunk, hogy mindezeket hadd tudjuk letenni előtted. Szeretnénk, Urunk, mindent ide tenni, ide helyezni eléd, a gondjainkat, az örömünket, a bánatunkat, a kísértéseinket, és könyörgünk, hogy vedd is el azokat tőlünk. Nem akarjuk az Isten tisztelet végén újra magunkhoz venni őket, hanem azt szeretnénk, hogy teljesen megüresíthessük magunkat, és te tudj bennünket betölteni a te igéddel, a te vigasztalásoddal, a te erőddel, a te reménységeddel, a te békességeddel, olyan dolgokkal, amelyeket senki más nem tud megadni, csak egyedül te. Így kérünk téged, Urunk, áld meg ezt a mi Isten tiszteletünket, igédre figyelésünket, és könyörülj rajtunk, Urunk, hogy minél közelebb kerüljünk hozzád, és mindaz, ami elhangzik, az ne csak emberi beszéd, hanem a te élő üzeneted legyen, amelynek valóban szeretnénk megteremni gyümölcsét, hogy te abban gyönyörködni tudj. Kérünk téged, Urunk, így légy velünk, és szentelj meg bennünket az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának második részében, a 25-től a 32-ig terjedő versekben, S János evangéliumának 6. részének 44. versében. Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, s amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Jézus így szólt: senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Kedves szeretett testvérek, a mi földi életutunkat sokszor úgy igyekszünk egyengetni, napról napra, különböző életeseményeink körében is, hogy a magunk védelmét, kényelmét, úgynevezett védelmi zónánkat, kényelmi zónánkat kialakítsuk. Szeretnénk megnyugvást találni. Szeretnénk egy olyan életet, amely nem zaklatott élet. Szeretnénk olyan mindennapokat megtapasztalni, amelyben védettséget élvezhetünk. És gyakorlatilag sokszor és sokaknak az egész élete erre megy rá, hogy egy olyan védelmi zónát tudjanak maguknak kialakítani, hogyha lehet, távol legyenek a szenvedéstől, elhatárolódjanak a betegektől, ha lehet, ne legyen közük a halálhoz, az elmúláshoz, és hogyha egy mód van rá, ne kelljen ravatal mellé állni, de jó lenne úgy leélni egy egész életet, hogy egy pajzs vesz bennünket körül, és hogy van egy olyan hely, egy olyan ország, egy olyan terület, egy olyan otthon, ahol én védelem alatt állok. Kedves testvérek, az a nagy örömhír, hogy van ilyen ország, van ilyen védett hely, és van ilyen védelmi zóna, ennek az a neve, hogy az Istennek országa. S van egy nagyon rossz hírünk az ige által, az az, hogy amit mi védelmi zónának gondolunk a földi világban, az el fog múlni, össze fog roppanni, és aki csak a földiekbe tud kapaszkodni, és csak földi menedéket és oltalmat keres és vár magának, az össze fog törettetni. Kedves testvérek, arról hallunk, hogy az ak Simeon képes volt kijönni az ő védelmi zónájából, otthon a kényelméből, és aggasztján létére is el tudott indulni a templomba, pedig bizonyára fájhattak a testének különböző tagjai, talán nagyon nehezen tudott útnak indulni, mikor felment a templomba, de Fanuél leányával, Annával együtt, ők egy olyan szolgálatot töltöttek be a jeruzsálemi templomba, aminek az volt az értelme, hogy Izraelnek üdvösségéért könyörögtek. Imádkoztak azért, hogy Isten elküldje az ő egyszülöttjét, és hogy a sötétségbe tapogatózó népre végre világosság ragyoghasson, megmenekülhessenek. Szóval Simeon története értésünkre adja, hogy egy egész népnek a történelme is vakvágányra futhat, ha nem látja meg Jézusban a Krisztust. Az egész életem története vakvágányra futhat, ha nem tudom felismerni minden ige hirdetésben, minden isteni megszólításban, a számomra elküldött meghívót az Isten országába. Zátonyra futhat minden tervem és gondolatom, ha azt nem tudom az Isten kezébe letenni. Kedves testvérek, kereszt nélkül nincs örök élet. Krízisek és próbatételek nélkül nem lehet bejutni az Istennek országába. Ezért mondja a nagy vendégségre való hivogatás igei szakasza a legelején: Boldog az az ember, aki az Isten országának vendége. Az vagy-e, kedves testvérem? Az Isten országának már a vendége vagy-e? Vagy még csak úgy távoli jövőként látod és reméled, hogy egyszer majd Isten megkönyörül, és neked is megadja ezt az ajándékot? Az ige kijózanító. Elküldi az Úr a szolgáit, akik mindenüket átadtak uruknak. Az eredeti szövegben a szolga azt jelenti, hogy nincs saját akarata, nem a magáét szolgálja, nem a maga ügyéért kell útra, hanem teljes egészébe urának adta át mindenét, őt szolgálja. Isten ilyen szolgákat tud kiküldeni az ő szolgálatába. Ezek kimennek, és átadják a meghívót azoknak, akik hivatalosak az Úr meglátása elhívó szeretete alapján. Tudjuk, hogy Isten nem személyválogató, sőt a mennyei jelenések könyvének tanítása szerint Isten minden ember nevét beírta az élet könyvébe. Csak azok a nevek töröltetnek ki onnan, akik határozottan és tudatosan visszautasítják az Isten kegyelmét és meghívó szeretetét az Isten országába. Nem be fogja írni Isten a nevemet, ha templomba járok, ha hűséges vagyok. Már beírta, s azért küldi a meghívót, hogy rádöbbenjünk. Boldog az az ember, akit hív az Úr a vele való közösségre. Ti is, kedves testvérek, boldogok vagytok, és Isten adja meg, hogy ezt ki a maga életébe felismerje. Hogy lehet, hogy a bánat hozott ide minket, lehet, hogy a szükség, lehet, hogy a gondjaink, lehet, hogy a gyermekeinket hoztuk, lehet, hogy szeretnénk békességre lelni, de a Szentlélek ereje hozott mindnyájunkat, mert ő tud minket Jézussal élő közösségre vezetni. Az ok Simeon hűséges a szolgálatba, nem restül bele, az ő ag életkorát úgy éri meg, mint kegyelmi ajándékot. Nem tapasztaljuk azt, hogy bele lenne keseredve az elmúló életébe. Nem érzékeljük azt, hogy rettegne attól, mikor ismeri fel az üdvözítőt, mert akkor neki meg kell halnia. Hanem ellenkezőképpen azt látjuk, hogy kétféleképpen lehet az időt megélni és megtapasztalni. Létezik múló idő, amelynek elmúlik minden órája, perce, lehetősége, s az ember ebbe beleszomorodhat, belerokkanhat, belefogyatkozhat. Aki így látja az életét, hogy megfogyatkozó, elmúló az én életem, nem véletlenül fél a haláltól. Rettegi ennek a közelettét. Van egy másik időszabvány, ami szerint láthatjuk és gondolkodhatunk a mi életünk idő múlásáról, az pedig az idő telése, ahogyan eltellik az idő, ahogyan kiteljesedik benne az életünk, ahogyan minden órával közelebb visz bennünket Isten az ő országához. Az énekünk is azt mondja, hogy minden múló perc hozzád visz közel. Az Úrhoz visz közel, vagy a halálhoz, az összeomláshoz visz közel. Hogyan szemléljük az életünket? Múlik, vagy teljesedik? Szegényedem, vagy gazdagodom? Azok Simeon gazdag életet tudhatott magáénak, és boldog volt, mert ő az Isten országának meghívottja volt, és elfogadta ezt a hívást. Ott volt az Úrházába, és egy csodálatos üzenetet rejt számunkra az ige. Szent Lélek volt rajta. A lélek indítására ment a templomba. Kedves testvérek, nem mehetünk be az Isten országába csak azért, mert mi egyháztagok vagyunk. Nem visz be az egyháztagság az Isten országába. Nem tudok bemenni az Isten országába akkor sem, ha sok jót teszek. A lelkem megelégülhet tőle, hogy jó ember vagyok. de a sok jó cselekedet sem elég, hogy az Isten országába bevigyen. A lélek indítására, a Szentlélek által léphetem át az életnek azt a küszöbét, hogy dönteni tudok az élet ura mellett, mert az Atya húz és vonz bennünket az élő Krisztushoz. Az Úr Jézus azt mondja, senki sem jöhet én hozzám, ha csak nem az Atya húzza. Szó szerint így szerepel az eredeti szövegben, rántja, kényszerrel visz bennünket Jézushoz. Gondoljunk csak vissza életünknek egy-egy nagyon nehéz állomására, krízisére, amikor el kellett hagynunk komfortzónánkat, a nyugodt napokat, mert békétlenségek, fájdalmak, próbatételek, betegségek, küzdelmek terhelték a mindennapjainkat. Avagy nem Istennel volt dolgunk? Nem ő szeretett volna megmozgatni, kimozdítani, kirántani abból, amiben én beleadtam magamat? A fájdalomból, a nekem már minden mindegy, lemondó lelki állapotból. Isten igéje azt mondja, boldog vagy, ha Isten országának meghívott vendége vagy, s mi azok vagyunk, kedves testvérek, Isten mindnyájunkhoz elküldi az ő meghívó szavát. De arról hallunk a nagy vendégségre való hívogatás során, hogy hányan nem fogadják el a meghívást. Szó szerint az hangzik, hogy ments ki engem, s ez egy olyan lelki állapot, amelyben elhárít valamit önmagától a meghívott, határozottan elutasítja és nem fogadja el a meghívó szeretetét és kegyelmét. Ments ki engem, mert földet vettem, meg kell, hogy nézzem azt. A vagyon szeretete, amikor mindenem a vagyon, amikor rajta csüngök, hogy minél több legyen, aztán, hogy el ne lopják, hogy a moly meg ne emészze, amikor csak a körül tudok forogni, amim van, és amim lehetne, és amikor Jézus hív, akkor azt mondom, hogy nem, Uram, majd, később, de most nem lehet, mert földet vettem, mert a mának élek, mert a földiekkel törődök, a javak megszerzésébe vagyok benne, Uram, igazán megértheted. Majd később, aztán a következő meghívott megint kimentését kéri, és azt jelzi, hogy ments ki engem, mert ökröket vásároltam, ki kell azokat próbálnom. És mondjuk azt, hogy munkamánia, a munka mindenek fölött. Uram, értsd meg, hogy nekem dolgoznom kell, hogy nincs rád időm, hogy nincs időm arra, hogy imádkozzam, hát még arra, hogy templomba menjek. Majd, ha nyugdíjas leszek esetleg, és sok időm lesz, Uram, majd akkor ments ki engem, mondja a szolgának. A harmadik pedig azt mondja, most nősültem, a család. Hányakat tud elvonni az Úr Jézus közeléből a család, amelyik nem akar az Isten országa felé haladni? Áldottak azok a házastársak, férjek, feleségek, nagyszülők, gyermekek, akik imádkozni tudnak azért, hogy együtt mehessenek be az Isten országába, és nem visszahúzzák egyik a másikát, hanem egymást támogatva, Krisztus meghívását elfogadva, igyekeznek a közös cél felé. Ez a legnagyobb boldogság. Elfogadni az Isten kegyelmi hívását. Történet azt mondja el, hogy egy fiatal ember, aki addig soha nem alkoholizált, az alkoholt annyira megkedvelte, a kocsmába leitatták, ebben ő is részes volt, s ennek az lett a vége, hogy az erejét ebben az új helyzetben nem tudta kezelni, irányítani, s amikor vita támadt és verekedésbe fajult el a dolog, az ellenfelére olyat sújtott, hogy az belehalt. A fiatal ember lelki betege lett, mert eddig egy tisztességes, jóra való életet élt. Az egész falu összefogott, és a királyhoz kegyelmi levelet írtak, hogy bocsásd őt szabadon. A király lelkét megérintette, hogy a falubeliek így összefognak egy fiatal életért. Mennyire rendes lehet ez az ember, ha mindenki odaáll mellé. A király ekkor egy fekete talárt vett magára, és egy egyszerű jogszolgáltatóként, egy bíróként jelent meg a fiatal ember cellájába. S arra kérte, hallgasson meg engem, mert azért jöttem, hogy közöljem, kegyelmet kapott. A fiatal ember nem látott, nem hallott, arra hivatkozott, maga biztos egy pap, maga most biztos ki akar engem oktatni. Én nem kérek a maguk beszédéből. S a király újból próbálkozott, de kérem, értse meg, az életéről van szó, a kegyelem hírét hoztam önhöz, de a fiatal élet hajthatatlan volt. A király sarkon fordult, visszament a palotájába, a börtönőr pedig nagy kíváncsisággal közeledett, na fiam, ugye mondtam, hogy a király el fog téged bocsájtani. Fiatal embernek akkor esett le, hogy a király járt itt. A király jött azért én hozzám, hogy kegyelmet adjon nekem. Írt egy másik levelet, most már ő maga, s kérlelte a királyt. A király hajthatatlan volt. Azon a reggel, amikor kivégezték, az utolsó szójogán csak ennyit mondott. Drága emberek, értsétek meg, én nem a bűnömért halok meg, azt a király megbocsájtotta. Nekem azért kell meghalni, mert nem fogadtam el a kegyelmét, mert visszautasítottam a király kegyelmét. Kedves testvérek, nekünk sem a bűneink miatt kell meghalnunk, mert Jézus azért eleget tett a golgotai keresztfán. Odaadta önmagát érettünk, mindnyájunkért. De ha te azt mondod Istennek, ments ki engem, te szolga, s vidd el az Úrhoz az üzenetemet, majd később, majd ha jobban leszek, majd ha több javam lesz, majd ha egyenesbe jövök. Testvérek, értsétek meg, az Isten országa úgy működik, itt és most. Most szükséges neked újonnan születned, ez az a nap, amit az Úr szerzett. Ma van az üdvösség napja, Isten nem akar várni. Isten borzalmasan tekint az ürességre, őt borzalommal tölti el. Amikor visszajönnek a szolgák, és azt mondják, hogy hát sokan voltak a meghívottak, de hát urunk, alig-alig fogadta el valaki is a te meghívásodat. A király betekint a nagy vacsora terembe, és látja, hogy kong az ürességtől, Isten iszonyodik az ürességtől. Iszonyodik. Azt mondja a szolgának, hogy menjetek ki a keresztutakra. Menjetek, és hozzatok be mindenkit, aki be tud jönni. Vakokat, sántákat, bénákat, mindenkit hozzatok be. Amikor megtekintjük a görög szöveget, a béna és a sérült szó szerint azt jelenti, hogy megnyomorodott. Tehát minden testi tünetnek van egy lelki kiinduló pontja. Bénává lett, de ennek volt egy előzménye. Beleroppant, belenyomorodott életterhébe. Aztán hív be a vakokat. Az eredeti szöveg azt mondja, akik elvakítattak, akik el vannak vakítva. S nem látnak, nem csak testi szemére, a lelkire is sok ember elvakítatott. Nem látja Jézusban a Krisztust. Amikor a bénáról és a mozgássérültről beszél az ige, a szó etimológiájának ez a gyökere bizonytalan, bizonytalan, hezitáló, s bizonytalan a járása is maga. És aztán, amikor a szegényről van szó, hívjátok be a szegényeket. Szó szerint azt jelenti, hogy akik meg vannak hajolva, meggörnyedtek, mibe? A kuncsorgásba, a kéregetésbe, a megaláztatásba. Menjetek és hívjátok be őket. És nagyon nagy ítélet, amit mond az Úr. azokat, akiket meghívtam, akik hivatalosak voltak, íme mondom nektek, senki nem fog enni az elkészített vacsorából. Mit mond az Aksimeon? Ő sokak felemeltetésére és elesésére rendeltetett. Elesnek a papok, elesnek a farizeusok, összetörik magukat az írástudók, és felemeltetnek a megtérő paráznák, a Jézusba új életet találó zákeusok, lévik, felemeltetnek. Jézus ezért jött hívni minnyájunkat. De nem olyan könnyű meghallani a hívó szót, sem olyan könnyű ennek átadni magunkat. Erikssonnak, annak a lélek búvárnak, értelmes pszichológus szakembernek, aki áttekintette az én fejlődésnek, az én identitás kifejlődésének a szakaszait, 8 szakasz mond el és tesz elénk, hogy mely megpróbáltatásokon kell az újszülött csecsemőtől kezdve az idős emberig átjutni a egy-egy emberi életnek ahhoz, hogy kiérlelődött, egészséges személyiség tudjon maradni. Azt nevezi meg, hogy már egy újszülöttnek meg kell küzdeni a bizalomért. Bízni tudjon az ő táplálójába, bízni tudjon az ő édesanyjába, elfogadja a táplálékot, elfogadja a felé nyújtott kezet, amelyek majd vezetik őt, tanítják majd járni az úton, bizalom vagy bizalmatlanság, avagy nem ez a hívő élet, az újjászületett életnek legnagyobb első kihívása, mindent az Úrra bízni, és az Úrtól tápláltatni. S amikor azt mondja, bölcsé teszlek téged, és megtanítlak az útra, amelyen járnod kell, elfogadom-e azt az atyai kezet? Vagy azt mondom, hogy majd én, Uram, ments ki engem. El tudom-e hagyni önmagam komfortzónáját, és elége az, amit az Úr ad, s ahogyan ő vezet? Az Erikssoni következő pont az az akarat. Nagyon jól tudjuk, hogy a kis gyermekeknek a dac korszak időszakában mennyire fontos az akaratukat átadni szüleiknek, valamilyen módon kompromisszumot kialakítani. Mikor kikapja kicsiny kezét szüleje erős kezéből, mert ő jobban tudja, és amikor szembefordul szüleivel, és megítéli őket, mert ti vagytok a hibásak, és már 3-4 évesen tanítani akarja szüleit, avagy nem így vagyunk-e mi is, mikor nem tudjuk kimondani hitbeli formálódásunknak szakaszaiban, Atyám, legyen meg a te akaratod, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te, Atyám. A következő én fejlődés a pszichológia szerint az nem más, mint a kezdeményezésnek. Az a szakasz, amikor már önállónak kezdi érezni magát egy serdülő személy, és már elég értékesnek érzi magát ahhoz, hogy ő is tudjon kezdeményezni, önálló hangot adjon. Elmerem-e hagyni a megtanult, betanult imákat? Tudok-e önállóan hangot adni saját szavaimmal, a Szentlélek vezetése által Istenhez fohászkodni? Vagyok-e az Úr számára olyan drága? El tudom-e hinni, hogy tágas térre vitt ki engem, mert gyönyörködik bennem? Tudom-e most már önszántamból is szolgálni az Urat? Gondoljunk csak a konfirmáció utáni korosztály lelki kihívásaira. S aztán ott van az én fejlődés legnagyobb vágyott pontja, szeretni. Szeretetet adni, és szeretetet fogadni. Egy egészséges személyiségű ember mind a kettőre vágyik. Vágyik arra, hogy adjon, és elég rugalmas a személyisége ahhoz, hogy kapjon is, hogy el tudja fogadni a szeretetet. Engedem-e, hogy Isten szeressen? És amikor a szeretete kitöltetett az ő lelke által a mi lelkünkbe, Mi a következmény? Tudom szeretni az elesettet? Tudom szeretni a rászorulót? Ki tudok-e mozdulni komfortzónámból, és családomon kívül meg tudom-e látni a gyülekezetet, a gyülekezet falain túl azokat, akik sóvárogva várják az Isten fiai megjelenését? Következő pont, amikor tovább haladunk, a gondoskodás. Amikor Isten már felvértezett, megérlelt, s rám bízta a kicsinyeket, épp úgy, mint az időseket. Nagyon sokszor a középkorú, s megérlelődött életek ettől a tehertől nem szenvednek, hanem küzdenek, hogy a terhet jól fogják meg, hogy egyszerre tudjon szolgálni gyermeke felé, de idősödő szüleje felé is. Istenem, adj nekem erőt, hogy gondviselő kegyelmeden keresztül én is gondot tudjak viselni, akiket utamba vezérelsz. És az utolsó szakasz az időskor. Erikson azt tanítja elmélete szerint, hogyha valaki az én fejlődés kríziseiben, mert ezek krízispontok, meg tudod küzdeni a bizalomért, az akaratért, a szeretetért, a kezdeményező készségért, a gondoskodásért, akkor egy érett egészséges személyiség lesz. Hát léletben ezt nevezhetjük a hit felnőtt nagykorúságának, amelyre Pál úgy jut el, hogy csodálatosan mondja a második Timóteus levél 4. részébe, elérkezett az én elköltözésemnek ideje, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Bizalom és ismeret. Eltétetett az igazság koronája, de csodálatos mindezt szemlélni Jób életében, milyen bizalommal volt ő az Úrba. Elvétetett tőle vagyona, állatai, földje, el kellett, hogy temesse mind a 7 gyermekét. Maradt neki egy kételkedő, őt szító, Isten ellen felbújtó feleség. Baráti kör, akik nem tudják támogatni, és mégis azt mondja, ha az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott érte az Úrnak nagy neve. Micsoda bizalom! Akaratának micsoda bele simulása az isteni akaratba, ha a jót elfogadtuk, a rosszat is el kell tudnunk fogadni. És Istenbe vetett bizalma olyan szinten érleli meg ennek a megpróbált embernek a mindennapjait, hogy kilépve komfortzónájából, cseréppel vakarva leprás bőrét és testét vallja meg, tudom, hogy az én megváltóm él, és hogyha ez a bőröm lefoszlik is rólam, saját szemeimmel látom meg őt, saját szemeimmel. De nézzünk csak Péterre, aki a csodálatos halfogás előtt az Úrral egy olyan élményen megy keresztül, hogy megérti, átérzi az Úr tanítása, és a halfogás következtében azt, távozz, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Jézus ott van mellette. Jézus hívja az Isten országába, jöjj, és ember halássá teszlek téged. Igen, ezzel is el lehet küldeni az Urat. Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mit keresnék én melletted? Ó, hogyan mutatnék én az Isten országába, Uram? Én bűnös ember. S Jézus egy boldog mondást ajándékoz Péternek a Cézárea Filippi felé vezető úton. S azt mondja az Úr, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám, amikor megvallja Jézust Krisztusnak. Te vagy a Krisztus, az élő Isten egyszülött fia. S a hitvallóból már is bizonytalan tanítvány lesz, Péter tanítványi életében ezt a hezitálást, lelki értelemben ezt a bénasságot, ezt a bizonytalanságot tapasztaljuk, hogy amikor az Úr a zajló tengeren közeledik a tanítványok hajója felé, hogyan szólal meg, Uram, ha te vagy az, akkor mondd, hogy hozzád menjek a hullámokon járva. És amikor Jézusra néz először, s csak utána a körülményekre, jár a nagy vizek fölött. Milyen ajándékot kap az Aksimeon? Nem lát a te szolgád halált, míg meg nem látták szemeim a világ üdvözítőjét. Ennyire szeret az Isten, először láttatja vele Jézusban a Krisztust, és csak ezután kell, hogy szembenézzen a halállal. Kedves testvérek, Péter eljut odáig, hogy nagy csütörtök este kimondja, nem ismerem ezt az embert, aki elhívott. Nem ismerem ezt az embert, hogyan olvassuk, meggyógyította az Úr Péter anyósát, nem ismeri. Nem ismerem ezt az embert, mert azt mondta, meghalni is kész vagyok veled, de amikor bizonyságot kéne tenni, mert azt mondják a tűz körül álló szolgálók, te is vele voltál, akkor marad a tagadás, mert nem tudja bűnös énjének komfortzónáját elhagyni, és nem tudja magát az Isten kezébe letenni, hezitál. Szeretlek, Uram, de még nem eléggé. S a feltámadt Krisztus fogja megkérdezni, mondd, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Aztán tovább viszi, jobban szeretsz engem ezeknél? Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. S a pünkösdi Szentlélek kitöltetése, a lélek ereje képes ennek a bizonytalankodó tanítványnak a lelkét bevinni az Isten országába, hogy kiálljon a jeruzsálemi főtéren, és vallást tegyen a feltámadt Krisztusról. Az Isten országa vendége, boldog. Kedves testvérek, mi választ el bennünket ettől a boldogságtól? Mert Jézus ma is hív. Jézus ma is hív bennünket az Isten országába. Komfortzónánkat az idő elmúltával úgy is el kell hagynunk. Miért nem tudjuk elhagyni Krisztusért, elengedni az elmúlót, és megragadni az örökkévalót? Ezért mondja az Úr Jézus, senki sem jöhet én hozzám. Senkiben nincs meg az az erő, az a képesség, hogy óemberi énjét el tudja hagyni, hogy megváltoztassa gondolatmenetét, és engem jobban szeressen. Erre az óember képtelen, de ha az én atyám vonz, és kísér titeket, és ránt ki, mozdít ki életetek testpedéséből, örömhír, ami az embereknek lehetetlen, kimozdulni, felkelni, járni, azt mondja az Úr, hogy az Istennél lehetséges. Feltámasztom azt az utolsó napon. Lábra állítom, felépítem, éltetem. Kedves testvérek, Isten végtelen szeretete jár, én hiszem most is ezekben a percekben, a padok között. És a szolgálatomat hadd fejezzem be Balogh Miklósnak, Jézus itt van című versével, melynek utolsó sora minket is kérdezni fog. Mindenki életében eljön egyszer az elrendelt idő a megtérésre, de más-más módon, mert a gazdag Isten, noha szegény élet érettünk, ebben sosem szűkölködik, nincs nála sablon. De mindki megragadta a kegyelmet, melyet neki az alkalom kínált, nem érte többé bűn miatti vád, mert Jézus arra járt. Simon sötéten hintázik hajóján, meddő munkáján morcosan merengve, hiába húzta hajnalig a hálót, csak korgó gyomra gyötri gúnyolódva. Egyszer csak hallja, hogy evezzen mélyre, s megtelt háló mellett új hivatásra, lélekmentésre kap megbizatást, s ott hagyta múló értékek tavát, mert Jézus arra járt. A vámszedő helyen harácsolt Lévi, ezzel bizonygatván a pénz az Isten, és népe elnyomóit támogatta, ezért mindenki utálattal fordult el tőle, ám de egy mégis kivétel, belőle értő vonzó jóság árad, csak ennyit mond neki, jer és köves, s ott felejti vámos asztalát, mert Jézus arra járt. A bűnben élő, hízelgő Heródes, ki Isten intő igéjét megölte, riadtan hallja újra, térjetek meg. Jaj, János eszkinek fejét vétettem, ő támad fel, mint ítélő igazság. Az embert utólérik bűnei, s a leitatott lelki ismeret hallatja újra elfojtott szavát, mert Jézus arra járt. Az Aksimeon menne már örömmel, atyáihoz a minden élők útján, szeretne bár de menni, mégse tud még, míg el nem vonszolja megroskadt testét, vágyódó lelke Isten templomába, s magához nem szorítja üdvösségét. Most már mehet, hisz élte, célba ért, így várja a hazahívó halált, mert Jézus arra járt. Zokogva gyászolják Jézus barátját, Lázárt, kinek testét a bűzös bomlás, a rothadandóság rabsága várta, aztán negyed napon, szerintük késve, megjő az Úr, és már a szemrehányás dobál felé. Miért nem voltál itt, mert testvérem, akkor nem halt volna meg. De Lázárnak még a halál se árt, mert Jézus arra járt. Előbb azonban Márta hívja húgát, gyere, a mester itt van és hív téged. Álljunk meg itt, hisz ez a kérőhívás nem ott hangzik most el Betániában. Így szól, személyesen hozzád-e versben, vesztetbe táncoló világfia, örök megtartatást kínál neked, Lázárénál is drágább életet. A mester itt van, és hív téged. Téged, drága testvérem. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalja a mi lelkünk a te nagy nevedet, hosszú tűrő kegyelmedet, Urunk, amelyel nem szűnsz meg bennünket meghívni, bevinni az Isten országába, veled való közösségre. Köszönjük, Urunk, hogy felülről akarsz táplálni bennünket, már itt ebben a látható világba. Köszönjük neked az úrvacsora jegyeit. Köszönjük neked igédet, amely lelki eledel minden téged kereső számára. Magasztalunk azért, Urunk, hogy elhívtál bennünket, és köszönjük neked azt, hogy van hozzád menetelünk Jézus Krisztus által. Könyörgünk, Urunk, hogy add meg a mi életünknek is, esztendeink elteltével azt az örömöt, azt az üdv élményt, azt a hitet, és azt a békességet, azt az összhangot önmagunkkal és Istennel, Isten akaratával, amely ott nyugodott az Aksimeon életében. De, Urunk, áld meg gyülekezetünket is, családjainkat is, és benne minden korosztályt. Áld meg, Urunk, az újszülötteket, áld meg a kisgyermekeket, az iskolásokat, a serdülőket, a fiatal felnőtteket, s az éretteket, akik gondviselésére oly sokan várnak, kicsinyek és idősek egyaránt. Surunk, légy a mai Simeonokkal és Annákkal, hogy életük fákjaként hirdesse, van üdvösség és boldog, aki az Isten országának vendége, akinek nem csupán elmúlik az élete, hanem Istenben teljesedik ki. Úr Jézus Krisztus, könyörülj meg minnyájunkon, hogy ne a kifogásokat keressük, amikor hitben érett felnőtt korra szólítasz bennünket, és szolgálatba szeretnél látni bennünket, szeretett szolgálatba, a gondviselő akaratod szolgálatába. Úrunk, adj nekünk bátorságot, hogy merjük kérni te tőled. Küldj, Urunk, minket, és mutasd meg azt a területet, ahova vihetjük a te kegyelmed jó hírét. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, mindazokért, akik gyászolnak. Urunk, csak te tudod letörölni szemükről, lelkükből a könnyeket. Kérünk, Urunk, hogy az előttünk álló hét napjait is te áld meg. Szentlélek, Úristen, neked van erőd bennünket hordozni, életünk erő fölötti útjain, s annak napjaiba. Légy velünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.